Behatárolt lesz azon bankok köre, amelyek részt vehetnek majd a magyar kormánynak nyújtandó úgynevezett szindikált hitel folyósításában. A tervezett 730 milliárd forintnyi kölcsön, a szintén tervezett 740 millió köbméternyi különleges gáztartalék oroszországi beszerzéséhez szükséges. Nincs kizárva, hogy orosz bank is részt vesz majd a finanszírozásban. A gáztartalék beszerzésének pénzügyi hátterét újfajta megoldással biztosítják annyiban, hogy nyilvános pályázat helyett ajánlatkéréssel zajlik majd. Király Bélával, az M4 privátbankár szakírójával Péli Nagykata beszélgetett.
Csütörtökön megjelent a kormányrendelet a 740 millió köbméternyi gáztartalék beszerzéséről, és ebben szerepel, ugye ezt Oroszországból szeretné a kormány beszerezni, és ebben a rendeletben szerepel ennek a finanszírozási háttere is. Azt írják, hogy ez egy újfajta megoldás, ez egy szindikált hitel. Szindikált hitelt olyankor szokták adni, illetve felvenni, amikor maga az ügylet nagyobb kockázattal jár, mint hogy egy bank viselje azt. Először tisztázzuk azt, hogy mi is ez a szindikált hitel.
Így van, ahogy említetted, egy olyan hitel, amit több pénzintézet nyújt, és általában az a célja, hogy megosztják a kockázatot egymás között.
Most ennek az ügyletnek, amiről itt most beszélünk, az összege, tehát a nagysága lehet az, ugye 730 milliárdról beszélünk, lehet az, ami nagyobb kockázatot jelent, vagy a földgáz, vagy a beszerzés forrása, vagy egyáltalán a háborús helyzet?
Egyrészt az összeg sem túl kicsit, legalábbis a magyar viszonyok között, tehát ez a közel 2 milliárd euró, ez egy devizakötvény kibocsátásnál is egy komolyabb összegnek számít. A másik része, hogy igen, egy háborús helyzet van, a harmadik meg, hogy feltehetőleg ez az a földgáz lesz, amiről csütörtökön mostanában a Szijjártó Péter tárgyalt, és hát az Európai Unió nem biztos, hogy feltétlen jó szemmel nézi, hogy a mostani helyzetben plusz gázkészleteket vásárolunk onnan.
Alapvetően az ilyenfajta kockázatoknál milyen bankok szoktak beszállni? Tehát ugye nem mindegyik bank képes ilyen szindikált hitelt nyújtani, magának is stabilnak kell lennie, tehát milyen bankok jöhetnek itt szóba?
Alapvetően kereskedelmi bankokra gondolnék, igazából semmiféle konkrétum sem a kormány részről, sem egyéb forrásból nem jelent meg, annyit tudunk, amennyi az által is említett magyar közönyben volt. Azon az esetben, hogyha az orosz gáz beszerzését fogják ebből finanszírozni, akkor én azt gondolom, hogy a mostani szankciós helyzetben sokkal inkább az lesz fókuszban, hogy melyek azok a bankok, akik el akarnak határolódni úgymond Oroszországtól, és nem akarnak ilyen tranzakciót finanszírozni, és kik azok, akik hajlandók ebben részt venni, és nyilván ez meghatározza azoknak a körét, akik finanszírozni fogják ezt a közel 2 milliárd eurót.
Elképzelhető, hogy orosz bankok lesznek ezek?
Azért az Európai Unió meghúzta a különböző szankciós csomagokban azt, hogy mely bankok vehetnek részt. Ugyanakkor érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy pont a héten volt egy újabb szankciós körnek a tárgyalása, amelyet követően Szijjártó Péter azt hangsúlyozta, hogy Magyarország elérte azt, hogy Gazprom bankot ne tegyék fel a szankciós listára, akár az is elképzelhető, hogy ők részt fognak venni ennek finanszírozásában.
Tehát az oroszok maguk fogják a pénzt is adni ahhoz, hogy megvásároljuk a földgáznak ezt.
Nyilván
a
mennyiség. Nyilván ez találgatás, de nem lehet kizárni ilyen pillanatban.
A 740 milliós köbméternyi gáztartalék, az országnak szüksége van erre, vagy nagy mértékben inkább a biztonsági tartalékról van itt szó?
A legfrissebb adatok, ami július 15-i adatokat, hogyha nézzük, hogy állnak a tárolókban a hazai gázkészlet, azt kell mondani, hogy nem állunk jól. Gyakorlatilag az elmúlt 5 év legalacsonyabb szintjén vagyunk, sokkal alacsonyabban, mint tavaly. Talán, hogyha valaki figyelte a évei híradásokat, az elmúlt fűtési szezon végén gyakorlatilag nagyon leapadtak a készletek. Jóval több gázt be kellene tárolni ahhoz, hogy tényleg nagy biztonsággal menjünk neki a télnek. Persze, hogyha folyamatosan fog érkezni a következő időszakban az importált gáz, akkor vélhetőleg nem kell korlátozásokra készülni, de hát látjuk azt, hogy a háborús helyzet, a geopolitikai sakkjátszma keretében időnként leállnak a szállítások, és nagyobb biztonságban lennénk mindenképpen, hogyha a tárolók jobban állnának. Nem tudom, hogy a kormány mennyire számol azzal, hogy akár időlegesen is szüneteltetik a török áramlaton az oroszok a szállítást, hiszen eddig azt nem érintette, hanem az északi áramlat egyet érintették ezek a felfüggesztések, de mindenképpen, hogyha nagyobb készlettel futunk neki a télnek, az sokkal megnyugtatóbb.
Elképzelhető, hogy ezt a szükséget szükséges mennyiséget, ha megkapjuk, akkor olyan helyzetbe kerülünk a tartalékokat, a gáztározók telítettségét illetően, hogy adott esetben tovább tudunk adni azoknak Európában, akiknek mondjuk a helyzete nem ennyire stabil?
Jó lenne, hogyha lenne egy európai szolidaritás, hiszen soha nem lehet tudni, hogy melyik ország fog rászorulni a következő időszakban arra, hogy a többiek is segítsék. A másik oldalról viszont a héten például bejelentették azt, hogy Magyarország értékesít Szerbiának 500 millió köbméter gáz, és nagyon sok szakértő fölhördült, hogy miközben a tárolók messze nincsenek feltöltve, miért adunk el. Úgyhogy ez egy nagyon kettős helyzet. Nyilván az lenne jó, hogyha tele lennének a tárolóink, és lenne mozgástér akár arra, hogy szolidárisan segítsünk, akár arra, hogy úgymond a mostani helyzetben egy jó üzletet kössön a kormány. Én nem látom azt, hogy annyi gázunk lenne, amivel így nagyon nagy lenne a mozgástér.
Király Bélát, az M4 privát bankár szakíróját hallották. Az államháztartás központi arrendszerének deficitje 2892 milliárd forintra nőtt az év első 6 hónapjában, ami az egész évre előirányzott deficit több mint 90%-a. Június végéig a központi arrendszer bevételei az előző évhez képest 24%-kal voltak magasabbak, de a kiadások is nőttek 30%-kal. Az Unika biztosító vagyonkezelési vezetője szerint az inflációval és a forint gyengüléssel játszhat úgy a kormány az év végéig, hogy ne lépje túl a hiánycélt, illetve az év második fele már nem a kiadásokról szól majd. Daróczi Andort Somodi Evelin kérdezte a részletes adatok további alakulásáról a jövő évi költségvetés és az újabb orosz gázvásárlás finanszírozására szolgáló úgynevezett szindikált hitel tükrében.
A júniusi adatsorral kapcsolatban azt már ismertük, hogy 155 milliárd forint feletti volt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének a hiánya, és hát ezzel igazából a hiány elérte a 91,7%-ot, az egész évre előirányzott hiánynak ennyi része már teljesült erre az évre, miközben még csak júniusnál járunk. Milyen tényezők miatt nőtt elsősorban a költségvetési adósság? Hát feltételezem, itt nagyban azért közrejátszhat például a forint rendkívüli gyengülése, de hogy látod, mi volt itt a legjelentősebb?
Alapvetően van egy pár olyan ismert tétel, ami már az első fél évben összességében megdobta azért a hiányt, tehát a személyi jövedelemadó visszatérítés, illetve a 13. havi nyugdíj, a fegyverpénz, ezek mind olyan tényezők voltak, amik meglehetősen fejlenhézé tették a költségvetés lefutását, így állhatott elő az, hogy nagyjából június végére már az egész évre tervezett hiánynak a szinte egésze ki lett merítve. Tudni kell azonban ehhez azt, hogy ez önmagában még nem aggodalomra okot adó tényező. Hagyományosan egyébként a költségvetés kiadásai jellemzően az első negyed évre, fél évre szoktak esni, és az év második felére már inkább nullás pluszos hónapok szoktak jutni. Sok múlik általában ilyenkor az, hogy az egész évre hogyan zár a költségvetés, és aztán a decemberben mennyire engedi el a gyeplőt a kormányzat, illetve a pénzügyminiszter. Ami talán ezzel kapcsolatban némi bizakodásra ad okot, hogy az adatok fényében sem érezte úgy a pénzügyminiszter, illetve a pénzügyminisztérium, hogy az egész évre tervezett 4,9%-os költségvetési hiány célhoz hozzányúljon, tehát továbbra is azt gondolják, hogy ez tartható, sőt, ezen a héten került elfogadásra a 2023-as költségvetés is, amiben 73,8%-os GDP arányos államadósággal, és ami fontosabb, 3,5%-os GDP arányos hiány célra számol a pénzügyminisztérium.
Ezt azonban sokan azért kritizálják elemzők közül is, hogy teljes mértékben a 2022-es költségvetésre épült, amit 2021-ben fogadtak el, és hogy hát igazából most a gazdaság olyannyira megváltozott, hogy ez tarthatatlannak számít. Szerinted most akár ez a júniusi részletes adatsor így előzetesen mennyire támaszthatja alá ezeket a véleményeket, vagy mennyire adhat ezeknek okot?
A kommentár is kiemeli a pénzügyminisztérium részéről, hogy rendkívül nagy a bizonytalanság, és itt nem csak ez alatt a háborús konfliktust érdemes érteni, hanem egyébként is az inflációs pálya, illetve a növekedés pálya is alapvetően máshogy alakul, mint amit akár egy évvel vagy fél évvel ezelőtt is gondolt volna bárki. Ezzel szemben viszont nagyon érdekes látni, hogy a részletes számok között megtalálható, hogy az első fél évben a tavalyi év első fél évéhez képest 30%-kal nőtt az áfa bevétele a költségvetésnek, ami egészen drámai mértékű megugrás. Ebben értelemszerűen részben belejátszik az infláció, de részben belejátszik a belföldi keresletnek a megugró értéke a koronavírus járvány lecsengése után. Tehát én azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy összességében nagyon sok a mozgó célpont, meg fogaskerék, és eléggé nagy a bizonytalanság. Véhetően a pénzügyminisztérium magabiztosságát az évvégi hiánycég teljesülésével kapcsolatban is az indokolhatja, hogy alapvetően a bevételi oldalon nagyon szépen alakulnak a számok, és úgy tűnik, hogy a pénzügyminisztérium nem aggódik amiatt, hogy a kiadási oldalt ne tudná ehhez hozzáigazítani az évvégéig.
Költségvetési tervezetben szerepel például, hogy 0,5%-kal kevesebb tételt jelent majd például az egészségügy, illetve az oktatás. Most azonban a kiadási oldalon ez az egyik legnagyobb tényezőt jelentette a gyógyellátásokra fordított összeg. Szerinted ez az év további részébe merre irányulhat? Milyen várakozásaid vannak ezzel kapcsolatban?
Azt látható a részletes adatokban egyébként, hogy nem csak a gyógyellátásokkal kapcsolatban, hanem számos egyéb költségvetési fejezettel kapcsolatban is a maga a költségvetés nagyon sok olyan tételt megfinanszírozott, amit egyébként az uniós újjáépítési alapból várt EU-s forrásokkal tervez majd utólag kiegyenlíteni. Tehát a költségvetés ilyenkor egy programot, egy fejezetet alapvetően előre finanszíroz, és aztán ez nevesítetten a várhatóan beérkező uniós pénzeket teszi oda a másik oldalra bevételi forrásként. Vélhetően egyébként ez is lehet az oka annak, hogy deklaráltam most már a kormányzat szeretne minél hamarabb megegyezni az uniós újjáépítési EU-s forrásokról, mert effektíve egyébként az első fél évben is nagyon jelentős összegeket elköltött különböző programokat, itt például az említett programra is, és az ezekhez passzított bevételeket mindenképpen ebből az alapból várja az év második felében.
Még a közelmúlt híreiből egyet behoznék ide, mert azt gondolom, hogy fontos lehet az államháztartás szempontjából is. Ugye nemrég megegyezett Oroszországgal a kormány egy 730 milliárdos hitelről, amit a pluszgázért fizetne a kormány Oroszországnak, és hát már típusát tekintve is azért szindikált hitelről van szó, ami ugye azért nem egy kockázatmentes hitelforma, hogyha jól tudom.
Igen, hát egy meglehetősen speciális formáját választotta a hitelfelvételek közül ennek a gázbevásárlási tételnek a megfinanszírozására a kormány, illetve a költségvetés. Én azt gondolom, hogy az alapvető szándéke mögött az lehet, hogy a kormány nem szeretné a belföldi állampapírpiacot, illetve a jelenlegi emelkedő hozamkörnyezet mellett a külföldi piacot se egy ilyen összegű tétellel már megterhelni. Ugye korábban már idén volt jelentős devizakibocsátása az országnak, és itt nagyon oda kell figyelni, hogy a jelenlegi hozamszintek mellett minél okosabban próbáljon meg a hitelpiacokra kilépni a kormány, mert ezen, ha esetleg rossz eszközt választanak, akkor nagyon gyorsan át tud árazódni a kamatterhe az államadósságnak, amit az ország görgetett maga előtt, és akkor a költségvetési büdzséből egyre magasabb szeletet hasíthat ki a kamatkiadás, ami egyébként már az első fél évben is nagyon jelentősen elkezdett megemelkedni, hiszen az állampapír piaci hozamszintek is nagyon jelentősen megugrottak az első 6 hónapban.
Taróczi Andort, az Unika biztosító vagyonkezelési vezetőjét hallották. 7 óra 27 perc van, 3 perc múlva 7:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7:30 után pedig már Búró Szilárddal, az Equilar pénzügyi innovációs vezetőjével beszélgetünk.